Az ember kösse meg a kezét, csak így eresztheti szabadjára a képzeletét. Millás reggeli.
Hát mondhatjuk, hogy nem alulról nyaldosta a 20%-ot az infláció szeptemberben. Az éves infláció,
hanem megint kimondta.
Fölé került. 20,1%-os volt, ugye hétfőn beszélgettünk makrogazdasági elemzőnkkel, és ők elmondták, hogy hát igen, a piac az nagyjából 20% alattit vár, de jöhetnek kellemetlen meglepetések. Havi szinten egyébként ez is egy elég erős szám, 4,1%-kal nőttek az árak, úgyhogy itt van Németh Dávid, a KNTH Bank vezető makrogazdasági elemzője, egy picit tisztába tegye a helyzetet, és hát már elnézést kérünk, hogy csak rossz hírekkel hívunk, de hát a makrogazdasági elemzőknek mostanában nem túl jó a munkája.
Te vagy a Mr. Bad News. No.
Jó reggelt.
Szia, jó reggelt.
Valakinek kell hozni a rossz híreket.
Igen. Ismerem az érzést. Figyelj, először lépjünk egy kicsit hátra, és nézzük meg, hogy igazából, mert ezen is megy a vita, hogy ez az infláció, ez háborús infláció, vagy nem háborús. Elkezdődött ez korábban, és mi miatt kezdődött korábban, és mitől gyorsul? Mert ugye azt látja egyszeri magyar polgár, hogy minden egyre drágább lesz.
Korábban elkezdődött, már jóval korábban, mert Covid előtt elindult egy inflációs nyomás Magyarországon. Akkor még a külső környezet az lefelé tudta húzni a magyarországi inflációt, hiszen a nemzetközi környezetben, eurózónában még 2% alatti volt a pénzromlás üteme, de nálunk már akkor ez a fölpörgetett gazdasági növekedés az már elhozta azt, hogy bizonyos alapanyagokból, termékekből úgy hiány alakult ki itthon, és ez hajtotta fölfelé az inflációt, mert túlkereslet volt. Aztán a Covid az elején egy kicsit ezt úgy elfette, ráadásul azért is már nem tudtak adatot gyűjteni, mert csomó minden zárva volt, tehát addig annak jól lehetett számolni, hogy mekkora az infláció. Viszont ahogy a Covid után nyílt a gazdaság, akkor viszont már nem csak Magyarországon, hanem egyre több helyen megjelent az infláció, az ellátási láncok megakadása miatt folyamatosan alapanyag félkész termékek hiánya alakult ki a piacokon. És hát amit megtakarítottak a Covid alatt az emberek, az a nagy mennyiségű pénz, meg ugye idő, ha így nézzük, ugye ez voltunk zárva, mind a kettő hirtelen rászabadult a piac, hogy akkor egyszerre akartunk mindenhova menni, egyszerre akartunk mindent fogyasztani, és hát ez kialakította, hogy már elindult fölfelé mindenhol az infláció, és ekkor erre még rájött utána az idei év elején ez a háborús környezet, amikor még az energiaárak is elkezdtek az egekbe felszökni. Nagyon brutálisan, és azt tagadhatatlan, hogy ha ez nem jött volna, akkor jó eséllyel azért ilyen 10% körül, 8-10% közötti tetőzéssel megúszhattuk volna az inflációt, így viszont 20% környékére már felugrott.
Figyelj, mennyire okolható az inflációért, mert ugye mindenki figyelmeztette a jegybankokat, akik ugye 2008 óta öntötték a piacra a pénzt, nyomtatták, mintha nem lenne holnap, hogy ennek inflációs veszélye van. Ez mennyire köszön vissza a mostani inflációba, vagy itt milyen különböző előre nem várható sokkok okozzák ezt a mostani inflációt, ahogy te is mondtad, a Covid, meg a háború, meg ilyesmi.
A jegybankok is benne vannak, mert hogy a Covidra is úgy válaszoltunk, hogy óriási fiskális és monetáris lazításra, tehát mind a kormányzatok a költségvetésen keresztül, mind a jegybankok a sok pénzt a piacokra ontották. Ja, amit ott elkalkulálhattak, nagyon megijedt mindenki, hogy a lezárások miatt egy nagyon tartós, nagy recesszió alakul ki, és ezt akarták megelőzni. De hát miután elég gyorsan haladt előre a nyitás, így most utólag már egyértelműen úgy tűnik, hogy túl sok pénzt borítottak rá a piacokra, és ezt nem tudták kikezelni úgy, hogy ne legyen belőle nagy infláció. Tehát, hogy ne legyen sokkal nagyobb a kereslet visszapattanás, mint hogy a kínálat tudott vele menni. Úgyhogy ez egyértelműen jegybanki, hát most így utólag már elhibázott politikáknak is betudható, hogy ennyire meg tudott szaladni az infláció. Ezért is próbálnak most visszakozni és emelni a kamatot, tehát az igen nagyon hozzászokott az egész gazdaság ez a 0% közüli kamatkörnyezethez, meg a pénzbőséghez. Most egyszerre próbálják mind a kettőt kivonni. tehát emiatt egy nagy kérdés, hogy ez az eszközárakra is hogyan hogyan fog hatni. Hát azt látjuk, hogy a tőzsdék azért idén 20-30% közötti mínuszban vannak. Egyelőre még az ingatlan piac van, ahol kitart, mondjuk Kínában már legalább fél éve, egy éve esnek az árak. Amerikában is elkezdtek csökkenni az ingatlan árak, úgyhogy látszik az, hogy ebből minden piacon korrekciónak kell bekövetkeznie.
Figyelj, miért van az, mert nyilván azonnal, ahogy kiejtettük azt a szót, amit nem ejtünk ki a rádióba, azonnal jöttek, hogy az nem 20%, hanem inkább 25%. Miért van az, hogy magasabbnak érzik?
Az érezhető infláció az más, ugye erről beszélgettünk már korábban is.
Hát elsősorban azért, mert például az élelmiszerboltba, ha nem is minden nap, de egy héten valószínűleg 3-4-szer mindenki elmegy, és az élelmiszerek ára az 40%-kal nőtt, és ezt a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint, ez ilyen 37-38, most nem emlékszem pontosan, de nagyságrendileg így 40%-kal nőttek a egy év alatt az élelmiszereknek az ára. Ezzel folyamatosan szembesülünk, hogy mennyire brutálisan megnőtt, illetve hogyha csomó olyan készterméket is vásárolunk, mondjuk itt nem a televízió, aminek kevésbé megy föl az ára, de más ilyen...
Hát különböző számítástechnikai eszközöknek már fölment, ugye? Igen.
Így van. Tehát például a számítástechnikai eszközök, azoknak nagyon megy föl az ára, és ezt jobban érezzük szemben, mondjuk ugye olyan termékekkel, amiket mondjuk 5-6-7 évente vásárolunk, azt lehet, hogy most nem is tettünk be a kosárba az elmúlt időszakban, tehát annak nem tudjuk mennyi az ára, illetve hát az is látszódik, hogy most már az éttermi érkezéseknek is nagyon megy fel az ára, amihez szintén azért többször folyamodunk, úgyhogy ezek miatt érezzük azt, hogy jóval magasabb az infláció, mint ez a teljes kosár, amit a KSH mér.
Most mi hajtotta az inflációt ilyen magasra? Mik voltak azok a termékek, amik az átlagnál jobban drágultak, és összehozták ezt az éves szinten 20% fölötti inflációt?
De szeptemberi az egyértelmű az energia, ami nagyon megnyomta, ami az elmúlt hónapokban nem volt. Ja, bevezették augusztustól a magasabb energiaárakat. Ez 3% pontot adott hozzá a teljes inflációhoz. Tehát, hogyha ez nem továbbra is a gáz és az energiaára mindenkinek ugyanolyan szinten hatósági ára rögzített lenne, mint a korábbi alacsony szinten, akkor most 17%-ról beszélnénk. Úgyhogy ez volt a legnagyobb tényező, de hát például a tankönyv az több mint 200%-kal emelkedett, a iskolai, óvodai étkeztetés az is 10% fölött nőtt, ahogy elindult az iskola, ezekhez kapcsolódó termékek és szolgáltatások most hirtelen behozták a elmúlt hónapok lemaradásait. De hát emellett továbbra is az élelmiszereknél folytatódott a drágulás, itt a feldolgozott élelmiszereknél nagyon erőteljes a megugrás az áraknak, itt az energiaárak egyre inkább begyűrűznek, de gyakorlatilag minden terméknek nőtt az ára. Annyit talán el lehet mondani, hogy havi szinteken egy-két termékcsoportba nem ment úgy csúcsokra, mintha egy picit elkezdett volna lassulni az infláció, de ezt azért még nagyon óvatosan lehet kijelenteni.
Ne is.
Kettő hónap után ez még nem mondható trendnek, hogyha év végéig, jövő év elejéig látjuk ezt a lassulást ezeknél az alcsoportoknál, akkor elkezdhetünk arról beszélni, hogy mintha már azért az infláció az lassulna a mélyekben, annak ellenére, hogy a fő infláció szám szerintem azért 21%-ot el fogja érni még a következő hónapokban, meg is haladhatja.
Kinek fáj ez legjobban, ez a magas infláció?
Hát ez egyértelműen az alacsonyabb jövedelmi háztartásoknak, tehát itt az alsó 3-4 jövedelem decilisbe tartozó 3-4 millió embernek fáj a legjobban. Ugye nekik az élelmiszer fogyasztásuk, a teljes fogyasztásukon belül az 30-35%-ot tesz ki. Hogyha itt rátesszük azt, hogy fölment 40-50%-kal az élelmiszereknek az ára, akkor ezt föl tud ugrani akár 40-45%-ra is a fogyasztásukon belül ez a teher, amit az élelmiszerek jelentenek. És hát emellé még az energiafogyasztás, az is egy 14%-ot kitesz, úgyhogy a kettő együtt az már egy jó 60-65%-ot most már ki lehet a...
Ráadásul az ugye, nagyon csíp, tehát étkezésre és fűtésre van, igen. akinek elmegy a bevételeinek a 65%-a, és a maradékból kell minden más megoldania?
Igen, igen, hát ez az a legalacsonyabb jövedelmi deciliseknél, az egy alsó kettőnél körülbelül ez a 60-65, utána pedig mondjuk 55-60, még a harmadik, negyedik decilis környékén, igen, tehát ez a 2 millió, illetve 4 millió embernek nagyon nehéz helyzetben van.
Igen, és ugye arról nem is beszéltünk, hogy milyen hosszabb távú következményei vannak ennek, eleve rosszabb minőségű élelmiszert fogyasztanak ezek a csoportok, ez a rétege a társadalomnak, ez még lejjebb nyomja ezt, és a másik pedig, amit nem ezt csináljuk, hanem a másik pedig az, hogy hol tartottam? Igen, tehát rosszabb minőségű élelmiszert fogyasztanak, és így viszont rosszabb minőségű tüzelő anyaggal is fognak fűteni. Ez a másik, igen. amit ebből le lehet vonni.
Még egy dolog érdekes lehet, ugye már említetted, hogy lehet, hogy 21%-nál tetőzik a magyar infláció, de vannak-e kockázatok? Például ugye nem tudtuk nem észrevenni, hogy a forint ugye rekord gyenge, folyamatosan dönti az euróval szembeni mélypontokat az elmúlt napokban, hetekben. Ez például nem tüzelheti el fel még jobban az inflációt, hiszen ugye az importtermékek mindenképpen drágulnak például, és ugye egy kis nyitott gazdaság ráépülve az importra, az azért okozhat gondokat.
De hát ez óriási probléma, hogy a forint árfolyama ez most már 430-at tesztelgeti, és hát ahogy az energiaárak ugye mennek fölfelé, a nyersanyagárak is továbbra is drágák, bár ott már volt némi esés. Annak ellenére, hogy ugye egy részét ezeknek a termékeknek persze exportáljuk, de hát az import hányad nagyon nagy. Ezek a költségek, ezek beépülnek. És hát emiatt is a magyar infláció, hogyha előre tekintünk a következő egy évre, az valószínűleg az élmezőnyben lesz egész Európában, sőt jó eséllyel a legmagasabb lesz. Ez már az idei évi forint árfolyam gyengülés miatt is van, de hogyha itt 430 környékén maradna a következő hónapokban is tartósan, akkor sajnos ez még akár egy másfél-2% a jövő évre hozzá is tehet az inflációhoz. Már így is úgy látszódik, hogy a jövő évben maradhat ez a 14% körüli éves átlagos inflációs tempó. Na most, hogyha ilyen gyenge árfolyammal kell végigvinni a következő 4-5 hónapot, akkor ez sokkal inkább lehet akár 16% is a jövőben. Úgyhogy ez egy nagyon komoly kockázat, ezért fontos lenne azt, hogy minimum a 390-400 körüli szintre vissza tudjon erősödni a forint, hogy legalább újabb inflációs sokkot ne garanáljunk, ha meg ne adj Isten valamit odafogytán 370 környékére is le tudna menni, akkor pedig beszélhetnénk arról, hogy érdemben elkezdi lassítani is az inflációt a jövő évre.
Azt kérdezi a hallgató Dávid, hogy a boltokban tapasztalható infláció átlag 100% éves alapon, sok a duplázódás, de 40-50% a minimum. Erről mi a véleményed?
Hát igen, a statisztikai évata, ők 40%-ot mutatnak ki így arra az inflációs élelmiszerkosára, amit ők mérnek. Uh-huh. Itt persze attól is függ, hogy kinek mi van a kosarában, meg itt egész országot kell nézni, tehát vannak olyan települések esetleg, ahol kevésbé jelenik, meg van, ahol jobban. Sajnos igen, itt a sok olyan terméket láttunk valóban, aminek duplázódott minimum az ára. Itt például sok pék ipari terméket, ha nézünk, akkor ott simán látunk több, mint duplázódást is, ahol a lisztára is megemelkedett, plusz az energiaköltségek, tehát azok az élelmiszerek, amik nagyon energiaintenzív előállítással tudnak csak elkészíteni, azoknak az ára simán duplázódott is már az elmúlt időszakban.
Hát akkor most tegyünk ki 3 pontot, folytatása következik, mindenki szorítsa meg a mellette ülő, álló ember kezét, és együtt drukkoljunk, egy nagy élőláncot alkotva, hogy az infláció kicsit szelidüljön már, mert ez tényleg azért kemény, és mindannyiunknak az lesz. Nagyon szépen köszönjük, Dávid, a információkat.
Köszönöm szépen, és szép napot kívánok.
Jó munkát, szia!
Németh Dáviddal beszélgettünk, a KNTH Bank vezető makrogazdasági elemzőjével, inflációról, forintról, és arról, hogy milyen jövőkép tárul elénk ezzel kapcsolatban. Jön Czoller Andi a legfrissebb hírekkel, információkkal, aztán KKV rovatunk, majd e-commerce rovatunk, abban pedig azt fogjuk kicsit ecsetelgetni, hogy hogyan tereljük a látogatókat a webshopunkra, úgyhogy ezt majd Forgács Marian közösségi média szakértővel beszéljük meg.
Ezt tudtad? A Millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet. millásreggeli.hu. Benne vagyunk a tévében.